Tó Nonprofit ZRT megbízásából készítette az NTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon.
Tanúim lesztek. A Római Katolikus Egyház félórája.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, szerkesztőtársam Hámori Kinga nevében is. Gőbel Ágoston vagyok, a Magyar Katolikus Rádió munkatársa. Keresztei mozifilmek, kerekasztal beszélgetések, valamint film- és könyvvásár az Uránia Nemzeti Filmszínházban. A hétvégén ismét megrendezik a keresztény film- és könyvnapokat. De mielőtt még erről esne szó, visszatekintünk a Női Karizmák a 20. századból címet viselő konferenciára. Múlt héten Chiara Lubichról beszélgettünk, ma Slachta Margit lelkiségéről lesz szó. Műsorunk végén a 66. Zsoltár szövegét hallgatjuk meg, amit Martos Levente Balázs, Esztergom budapesti segédpüspök magyaráz majd. Női karizmák a 20. században a társadalmi megújulás szolgálatában. A budapesti Párbeszéd házában rendezett konferencián Slachta Margitról is szó volt. Német Emma szociális testvér előadásában az igazság és szeretet, az igazság és irgalom profétájaként mutatta be a szociális testvérek társaságát alapító Slachta Margitot. Margit testvér vallotta: az igazságosság csak az örökérvényű igazságon alapulhat. Az igazság alkutlan és kérlelhetetlen. Az irgalom határtalan. Ha érvényesül, megáldja a földet. Alakjában párhuzamosan él a másik emberért és a nemzetért való felelősség. Slachta Margit lelkiségéről kérdeztem Német Emma szociális testvért. Az első, ami fölkelti az ember érdeklődését egy ilyen esetben, hogy a cím Női Karizmák. Mit jelent ez Slachta Margit esetében? Nőiség, a női principium.
Slachta Margit számára nagyon korán, tehát tulajdonképpen egészen fiatal korától fontos volt az, hogy a nőkért dolgozott. Patronesként is már 1906-tól, de 1913-tól pedig ez a női érdekvédelem, nők megsegítése, ez szélesebb munkát jelentett már, és akkor megindult egy lap, a Keresztény Nő, aminek ő volt a főszerkesztője, és ez 1918-tól pedig már Magyar Nő lapként jelent meg, amelyik alcímeként azt is tartalmazta, hogy a keresztény feminizmus lapja. Ez, hogy feminizmus, ez nem mindig kapcsolódik össze a nőiséggel, de Slachta Margitnál nem így volt. Tehát ő, amikor a radikális és a keresztény feminizmust már a Magyar Nő első számában összehasonlította, akkor nagyon fontosnak tartotta azt, hogy kiegészítse a radikális feminizmus követeléseit a keresztény szempontokkal, amiben a nőnek a sajátossága, a nő principiuma, tulajdonságai markánsan megjelennek. Tehát ez nem egy szembeállítása a férfival, hanem ő képviselőként is így jelentkezett be a 160 férfi mellé, hogy hozom a női szempontokat, és a boldogságot képviselem majd a parlamentben. És hogy például költségvetésben is, hogy a nőnek a háztartási szempontjait is odavinni, vagy az anyának a szempontjait. Ő számára a gyermeknő és családvédelem, ez kiemelt terület volt, ez volt a munka fókuszában. Úgy is határozta meg az ő feladatát, hogy az árva közügyek anyjává válni, vagy első kerületi képviselőként az árva gyerekek anyjává lenni és felvállalni az ő megsegítésüket. Számára az is nagyon fontos volt, hogy a női feladatvállalás, akár közéleti szerepvállalás, akár más pályának a választása, az ne kényszer legyen, hanem ha akar, akkor megmaradhasson a családban, tehát a családiasság és a társaság egyik típusvonása otthont teremteni magunknak is, magunk körül is, meg másoknak is. Tehát neki ez a fajta családiasság, ez kifejezetten a nőhöz kapcsolódik, és én még azt is ide teszem, hogy első fogadalmára 1908-ban a Jézusom irgalom mottót választotta. És az irgalom az tulajdonképpen az anyaöl szóból van, és ez az élet védelme, az életnek az óvása, tehát mint ahogy az anyaöl körül öleli a születendő magzatot, hogy a nőnek van egy ilyen feladata, és az irgalommal, meg az irgalmas szeretet közvetítésével a több életet tudja szolgálni.
Az is hallatlan érdekes az ő esetében, hogy egyszerre egy egyházi ember szerzetes, és egyszerre laikus. Ez a kettő, főleg az ő korában, még valószínűleg ennek a kettőnek, a szerzetességnek és a laikusságnak az összehangolása nagyon nagy feladat lehetett, és talán egy kicsit úgy is tekintettek rá, hogy te akkor most melyik vagy?
Igen, nem volt ez egyszerű, hiszen 1908-ban a Szociális Missziótársulat is úgy alakult, hogy nem volt kongregáció, hanem egy lazább szerzetesi közösség, amelyiknek a tagjai nagyobb mozgásszabadságot élveztek, mint mondjuk egy klauzúrás szerzetes rend, de nem csak az, hanem akár egy kongregáció. És amikor 1923-ra Farkas Edit a kongregáció formába ment át, akkor ők továbbra is próbálták védeni azt, hogy nagyobb szabadsággal tudjanak dolgozni annak a küldetésnek az érdekében, amit magukinak ismertek, és amikor őket elküldöttnek nyilvánították, akkor a Szociális Testvérek Társaságát kifejezetten úgy alapították meg, hogy mindig olyan egyházjogi formát keresnek, ami egyszerre biztosítja a legősibb szerzetesi hagyományt és a legmodernebb életkereteket. Tehát amelyik nem akadályozza a közéleti munkát, például abban az időben szerzeteseknek, papoknak ez tilos volt. És ezért a társaság akkor is egy ilyen lazább forma volt, ma pedig apostoli élettársasága, amelyik akár a közéleti politikai munkát is lehetővé teszi, de hogy a keretek azok csak segítik ezt az életet, meg ezt a munkát, ezért is mondta Margit testvér, hogy a keretek leomlanak, nem baj, a lényeg, hogy a szellem maradjon meg. És ráadásul két életformát hozott létre a társaságban. Van egy harmadrendünk, most nem arról beszélünk, hanem arról, hogy a testvérek lehetnek külső testvérek, meg belső testvérek. A külső testvérek nem élnek közösségben, és abban az időben, a háború előtt, illetve a feloszlatás előtt, ők titkosak voltak. Tehát nem viseltek semmilyen, sem jelvényt, sem gyűrűt, sem nem hordták a szürke egyenruhát, hanem ugyanúgy voltak jelen a szolgálati helyeiken, mint mindenki más, ahol ott dolgozott. Hogy ne lehessen rájuk fogni, hogy ők hivatalból beszélnek, mint a papok vagy a szerzetesek. Sík Sándor mondta azt a testvérekre, hogy a testvérek hol azt felejtik el, hogy szerzetesek, hol meg azt, hogy nem azok.
Még egy nagyon erős szempont előjött a konferencián. Ez a szempont, ez a szociális érzékenység. Madeleine Delbrer nagyon hangsúlyosan fordult az utca embere felé. Chiara Lubich, aki ugye tanítónő volt, és Lakta Margit is arra figyel föl, hogy a legegyszerűbb emberek felé való fordulás mennyire meghatározó. Hogyan alakult nála ez a fajta szociális érzékenység?
Egész kislány korától jellemző volt ez rá. Móna Ilona Anicia testvér írja le a könyvében azt, hogy ő már képzősként, tanítóképzősként is. Tehát, hogy annál a családnál, ahol lakott, Kalocsán. Ott már felfigyelt azokra a családtagokra, akik törődést igényeltek. Ez nem feltétlenül csak olyan fajta fizikai törődést vagy szegénységet jelent, hanem akár érzelmi vagy erkölcsi. Slakta Margit számára az erkölcsi nyomor az sokkal erősebb volt, mint a fizikai, ha szabad ezt így mondani, mindkettő, de arra gondolt, hogy az erkölcsi nyomor az létre is hozza aztán egy idő után a fizikai nyomort. Ott volt egy fiatal ember, aki talán ma így mondanánk, hogy kicsit félváról vette az életet, és akkor Slakta Margit leült vele beszélgetni. És ennek a fiatalembernek a beszélgetés hatására egyrészt megváltozott az élete. És mindig is szerette az embereket felvidítani, jókedvre deríteni, olyan környezetet teremteni maga körül, ahol az emberek boldogok. És hogy az is fontos volt számára, hogy a földi és az örök boldogság, vagyis az üdvösség együtt, és hogy ebben nem segít a szegénység. A szegénység az embert lehúzza, és nem pedig Istenhez segíti, és ezért ő egész kora gyermekkorától már törődött a körülötte lévő embereknek a mindenféle nehézségeivel.
És még egy kérdés, te magad is szociális testvér vagy, akár Slakta Margitban mi az, ami megragadott téged, illetve a személyes életedben mi ragadott meg, amikor először találkoztál a Szociális Testvérek Társaságával, végül miért választottad ezt az utat?
Hát én az illegalitásba léptem be a társaságba, illetve akkor ismertem meg, és ez tulajdonképpen lehet mondani, hogy véletlen. Egy volt évfolyam társam járt nálam a vőlegényével, és akkor ő hívott el egy ima közösségbe, ahova csak lányok jártak, és ő is járt oda, és én elmentem ebbe az ima közösségbe, és valahogy megéreztem, hogy ez egy szerzetes közösség, semmit nem tudtam a szociális testvérekről, azt tudtam, hogy én is ilyen akarok lenni, de ez nagyon mély ima élmény is volt, meg nagyon mély egyház élmény is. Aztán hát ebből lett az, hogy egy idő után rájöttem, hogy ha ilyen akarok lenni, az a házassággal nem fér össze. És még az illegalitás volt, amikor beléptem 1983-ban. És aztán, amikor már a rendszerváltás után újraindulhattak a közösségek, és kiderült, hogy még milyenek vannak, meg egyáltalán mi mindent lehetett volna választani, akkor is azt láttam, hogy én ennél jobbat választhattam volna, hiszen ez teljesen az enyém. Azért is, mert nekem az igazság, meg az igazság szolgálata mindig nagyon fontos volt, és hát ezt láttam meg először Slakta Margitban. Aztán hát ez így, ahogy egyre több írásához, beszédéhez hozzá lehetett jutni, akkor egyre inkább kibontakozott ennek a gazdagsága, nem csak a közéleti, hanem a tulajdonképpen a misztikus Slakta Margit is sokat írt a természet fölöttiségről, és élte is ezt, úgyhogy ez nagyon az enyém lett.
Németh Emma szociális testvérrel beszélgettünk Slakta Margit lelkiségéről. Keresztény Filmes Misszió Alapítvány szervezésében idén már 11. alkalommal rendezik meg a keresztény film- és könyvnapokat május 8-a és 10-e között az Uránia Nemzeti Filmszínházban. Az idén vetítendő filmek jelentős részét közkívánatra, internetes szavazást követően választották ki. A programban magyarországi premier is lesz majd, hiszen a Sacré-Cœur, a Szent Szív Csodálatos Hatalma című filmet itt láthatja először a nagy közönség a május 21-i szélesebb körű mozi premier előtt. De ezen kívül lesz még film II. János Pál pápáról, Carlo Acutisról, Kalkuttai Teréz anyáról és Néri Szent Fülöpről is. Ez utóbbi film a Mennyországot választom című életrajzi dráma rendezője Giacomo Campiotti vendége volt a legutóbbi keresztény filmnapoknak. Akkor beszélgettünk vele személyes motivációiról és az életpéldák bemutatásának fontosságáról. Filmrendezőként hogyan merítesz a saját személyes hitedből?
Amikor elkezdtem filmeket készíteni, akkor még a saját eléggé nagy egómból merítettem. Ezek nem voltak rossz filmek. A Mindkét krokodil című alkotást például Arany Globus díjra jelölték a legjobb nemzetközi film kategóriában. De egy idő után kezdtem azt érezni, hogy a lelki és a szakmai életem ketté szakad. Legbelül ugyanakkor az volt a vágyam, hogy egyetlen ember legyek. Egy éjszaka éppen Assisi-ben tartózkodtam, és azt hiszem, életemben először mondtam el egy valódi imát. Valahogy ezekkel a szavakkal. Istenem, a munkám gyönyörű, de egyben nagyon kemény is. Most fejeztem be egy filmet, ami jól sikerült. Jó film lett, de teljesen szórakoztató jellegű. Szeretném, ha a munkám és a tehetségem inkább lelki úton segíthetné az embereket. Ez olyan este 10-11 óra körül történt. Másnap reggel megszólalt a telefonom, egy ismerősöm volt a vonalban. Giacomo, a testvérem producer, és azt szeretném kérdezni, hogy megadhatom-e neki a telefonszámodat. Rendezőt keres. Furcsa kérdés volt, de azt mondtam, rendben. Azért rákérdeztem, hogy milyen filmről van szó. Azt válaszolta, hogy egy szentről szólna. Beleegyeztem, hogy megadja a számomat annak az illetőnek, így készült el a Giuseppe Moscatiról szóló filmdráma. Előtte nem tudtam, ki volt Giuseppe Moscati, azt sem tudtam, hogy szent. De elfogadtam a felkérést, megírtam a forgatókönyvet. Ráléptem egy útra. Azt hamar megtapasztaltam, hogy sosem könnyű lelki filmet készíteni. Sok nehézségünk volt a forgatás alatt, de éreztem, hogy már nincs megállás. A következő filmem egy másik szentről szólt, Bakita Szent Józsefináról, aki egy szudáni születésű rabszolga volt.
Mire gondolsz, amikor azt mondod, nem könnyű ilyen filmet készíteni?
Számomra a filmezés hatalmas erőfeszítést jelent, különösen pszichés értelemben. Ha a Forma 1-es pilóta a legstresszesebb szakma, akkor a rendező közvetlenül utána következik. A nyomás azért is nagy, mert a producerek szigorú határidőket és pontos forgatási terveket szabnak meg, ezzel gyakorlatilag rákényszerítve a stábot és a színészeket, hogy az elképzeléseimet megvalósítsák. Egy rendező azonban nem költő, nem festő, ő mások pénzével dolgozik, és így elkerülhetetlenül függ a nézettségtől és a kereskedelmi sikertől, ami néha jól, néha rosszul alakul. Készítettem olyan szórakoztató filmeket, amelyeket a magam módján szépnek tartok, de olyanokat is, amelyek tisztán a saját önkifejezésem eredményei voltak. Aztán, ahogy mondtam, ez megváltozott. Nézőként is szívesen lépek be olyanok társaságába, akik jelentős nyomot hagytak az életükkel. Megpróbálom megérteni és átélni az ő világukat.
Particularity of the saint.
Én azt hiszem, hogy a keresztény filmek esetében fennállhat a veszély, hogy túl didaktikussá válnak. Hogyan találod meg az egyensúlyt az erős lelki üzenet és a jól felépített dramaturgia között?
Film, it's a very interesting topic.
I do movie for myself first. No, every movie is a travel.
Ez egy izgalmas kérdés. Nem akarom tanítani az embereket, és úgy érzem, nincs is mit tanítanom nekik. Mindig saját magamból kiindulva készítem a filmjeimet. Minden egyes mozgóképes alkotás egy felfedezés a szentek személyiségéről, utazás köztem és a szent között. Én mindig az emberi oldalukat keresem, és azt helyezem előtérbe. Fontos, hogy nem csupán katolikusoknak készítem a filmjeimet. Olaszországban egyáltalán nem kizárólag katolikus közönség követi ezeket az alkotásokat, annál jóval többen. Ez számomra rendkívül lényeges, mert egyrészt nem akarom higítani az üzenetet, meg akarom őrizni az erejét, ugyanakkor azt akarom, hogy mindenkihez szóljon. A szentek mindig szenvedélyes emberek voltak, megértőek, hiányzott belőlük az ítélkezés. Ezeket próbálom megmutatni a filmjeimben is, ezekhez mindenki tud kapcsolódni.
Te magad 5 gyermekes édesapa vagy, és valamennyi filmedben kiemelt jelentőséget kap a család. Adnál valamilyen tanácsot a szülőtársaidnak? Hogy látod a család jelenlegi helyzetét a társadalmunkban?
Szülőként gyakran érzem úgy, hogy nem vagyok elégedett magammal. Ha tanácsot kellene adnom, azt mondanám, hogy a legfontosabb, amit tehetünk, az az, hogy valóban meghallgatjuk a gyerekeinket. Gyakran már előre eldöntjük, mi a helyes és mi a helytelen. Hogy mit kellene tenniük és mit nem. Mi legyen a napi programjuk. Ezzel szemben úgy gondolom, hogy a gyerekek sokszor nagyon pontos üzeneteket közvetítenek felénk. Csak meg kell hallanunk őket. Minden dükítörés mögött van egy ok, egy mélyebb indíték, amit meg kell érteni, és ehhez először is figyelnünk kell rájuk. Azt is javasolnám, hogy lassítsuk le az életünket. Túl gyakran kap el minket a hétköznapok sodrása, a végtelen rohanás, és közben a gyerekek is elvesznek ebben a forgatagban. Ugyanazok a sportok, ugyanazok a külön órák, ugyanaz a napi mókuskerék. Ami igazán hiányzik, az a közös idő, a nyugodt beszélgetések a családban. Emellett fontos, hogy megvédjük őket azoktól a dolgoktól, amelyek elsőre ártalmatlannak tűnhetnek, de valójában komoly veszélyeket rejthetnek, mind fizikailag, mind lelkileg. Ilyenek például a számítógépek, a mobiltelefonok, mind olyan eszközök, amelyek könnyen magukkal ragadják őket, ha nem figyelünk oda.
What do you think about future of the Christian films?
Mit gondolsz a keresztény filmek jövőjéről?
Azt gondolom, hogy ezek az alkotások nem avulnak el, mert az emberi lélekről szólnak. Remélem, hogy folytathatom ezt a munkát, és hogy találok egy magyar producert, aki támogatná Szent Margit történetének megfilmesítését. Ez egy csodálatos történet, és jó lenne filmvásznon látni.
Az előző percekben Giacomo Campiotti olasz filmrendezővel beszélgettünk, akinek a Mennyországot választom című filmjét is vetítik majd a hétvégén Budapesten, az Uránia Nemzeti Filmszínházban, a keresztény film- és könyvnapokon. A rendezvény valamennyi programja ingyenesen látogatható. Húsvét 6. vasárnapja következik, amely egyben a társadalmi kommunikáció világnapja is. A Szent Misén a 66. Zsoltár szövegéből vesszük az imádságot az első és a második olvasmány között. A Zsoltár szavaihoz Martos Levente Balázs segédpüspök, a Magyar Katolikus Rádió vezérigazgatója fűz gondolatokat. Minden föld dicsérje az Istent, dicső nevének Zsoltárt zengjetek. Magasztaló énekkel mondjátok Istennek, mi csodásak a te műveid. Az egész föld imádjon és magasztaljon téged, nevedet Zsoltárral dicsérje. Jöjjetek és lássátok Isten műveit, csodálatos, amit az emberekért végbe vitt. Száraz földé tette a tengert, gyalogszerrel keltek át a vizen. Örvendezzünk tehát ő benne, mert hatalmával uralkodik mindörökké. Jertek ide mind, és halljátok, kik félitek az Istent, elmondom, mi nagy dolgot tett vélem. Áldott legyen az Isten, aki nem vetette el imámat, és nem vonta meg tőlem irgalmát.
Hogyan éljük meg az imádságot? Inkább saját, egyéni személyes vállalkozás és találkozás az Istennel, vagy olyas valami, amiben a közösség segít belépni, közös találkozás, amely az emberi hangok, gesztusok és jelenlét által készít fel az Isten színe látására. Nehéz erre a kérdésre egyszer s mindenkorra válaszolni. Inkább arról valhatnánk, mesélhetnénk egymásnak, hogy mindez felváltva, egyszer így, másszor úgy történik. Hogyan tisztul meg a szívünk a váratlan ajándékba kapott csend pillanataiban, hogyan tekintünk azután egymásra is, másként, tisztább, lényeget látóbb, a jóra nyitottabb tekintettel. Illetve, amikor mindez fordítva szükséges, hogyan melegíti fel dermedt szívünket a többiek jelenléte, a szelíd, de kitartó közös imádság, hogyan felejtjük el bunkat bánatunkat, amikor a közösség felemel. A 66. Zsoltár, amelyet húsvét 6. vasárnapján éneklünk, a közösségi ének és a mélyből, magányból forrásozó imádság határán mozog. Első hallásra inkább a közösség hangját halljuk meg benne, ami az egész földet akarja imára hívni. Minden föld dicsérje az Istent, dicső nevének zsoltárt zengjetek. A minden föld, vagyis egész föld kifejezés a zsoltár bevezetésében háromszor is elhangzik. Persze mindezt érthetjük egyetlen imádkozó újongó kiáltásaként, akinek akkora öröme van, hogy az egész földet be kell töltenie. Csak az egész föld, minden nép és nemzet, tenger és száraz tudja elég hangosan visszhangozni. A folytatás még mindig a közösséget, egész pontosan Izrael tapasztalatát szólaltatja meg. A tengeren átvezető út kétféle értelmet nyerhet. Az első a kivonulás tapasztalata, amelyre ez a fogság utáni időkben keletkezett zsoltár úgy tekint vissza, mint a nép nagy, alapító közös tapasztalatára. Az Isten száraz földé tette a tengert, vagyis a kivonulás könyve szerint egész éjjel tartó erős és forró széllel kiszárította azt, hogy a nép átvonulhasson rajta. A zsoltár szavai azonban nem egyértelműek, és mint minden költeményben ebben is felragyoghat másik értelem, másik párhuzam. Izajás könyvében például olyan szakaszokat is olvasunk, ahol a tenger kiszárítása nem a kivonulás, hanem a teremtés csodájához, az őstenger legyőzéséhez, a káosz hatalmának megfékezéséhez kapcsolódik. Ezt az értelmezést egyébként a zsoltárunkat megelőző 65. zsoltár párhuzamos részei is megerősítik. Miért dicséri az Urat az egész föld? Mert megteremtette, elrendezte, lakhatóvá tette, élhetővé és széppé, mint édenkertjét. És mert szabadságot ajándékozott a föld lakóinak, felemelte a fogságban sínlődő népet, megismertette velük a szabadság ízét, hogy ennek hírnökei legyenek az egész földön. A zsoltár harmadik egysége ugyan visszavisz a rabság képeihez. Engedted, hogy emberek gázoljanak a fejünkön, tűzön és vízen mentünk keresztül. De a szabadulás ismétel tapasztalatát is ünnepli. Te kivezettél minket az enyhülésre. Majd egy fogadalom teljesítésével zárul a jeruzsálemi templomban. Igen, úgy tűnik, ez az imádság olyas valakinek a tapasztalata, aki engedi, hogy a nép emlékezete magával ragadja, s akit ez az emlékező erő ébreszt fel, hogy ő maga is hálát adjon. Most már ő vigye a fődallamot, bánat, hála és dicsőítés hangjait. Ahogy ezeket a zsoltár verseket olvasom, szinte hallom is hangjukat. A föld hangjait, sötét és termékeny szólamát, a tenger zúgását, a vízcseppeken átragyogó fény resztülését, üdítő frissességet, a vízből sarjadó mindenféle életet. A Szentmisén az apostolok cselekedeteinek részletére felel ez a zsoltár. Az örömhír Jeruzsálemből eljut a szomszédos, félig rokon, félig idegen Szamáriába. Fontos ez. Az egész földre elható ige elindul. Az élet igéje utat készít magának, s már nem is hív, hanem teremt egy új világot.
Kedves hallgatóink, műsorunkkal kapcsolatban továbbra is várjuk észrevételeiket, kérdéseiket a tanuimlesztek.katradio@gmail.com e-mail címünkön, vagy a 1062 Budapest, Déli Báb utca, 1517 posta címen. A mai műsor elkészítésében közreműködött Fülöp Tamás. Egyházi felelősünk Varga László atya, valamint szerkesztőtársam Hámori Kinga nevében is köszönöm figyelmüket. Gőbel Ágostont hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Tanúim lesztek címmel a Római Katolikus Egyház félórája hangzott el. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
A Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.